A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma, 2026. április 27-én elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, a Sebő együttes alapítója, a táncház mozgalom egyik elindítója, kinek neve összefort az énekelt versekkel. Ma este egy 3 évvel ezelőtt készült műsorral emlékezünk a táncház mozgalom meghatározó alakjára, Sebő Ferencre. Jó napot kívánok! Mai vendégem február 10-én ünnepli 76. születésnapját. Tudom, kicsit furcsa, hogy nem épp a születésnapon, vagy a tavalyi kerek, azaz 75. születésnap kapcsán beszélgettem vele, de nem is biztos, hogy kell apropó ahhoz, hogy Sebő Ferencet hallgassuk. Igen, nem véletlenül mondtam, hogy őt hallgassuk, és nem egy interjút, egy beszélgetést, mert remek előadóként, történetmesélőként ismét nem hazudtolta meg magát, és nekem szinte csak annyi dolgom volt, hogy bekapcsoljam a magnót és rögzítsem a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom elindítója, azaz Sebő Ferenc mondatait. A beszélgetés elég hosszú lett, de szerintem önök sem bánják majd, kedves hallgatóink, hogy Jöttöm be jártomba című zenés portréműsorunkban most kevesebb zene szól, mert Sebő Ferencet bármikor, bármeddig érdemes hallgatni. A jó kis történetek, anekdoták között magvas, megfontolandó gondolatok indíthatják el a hallgatókat egy-egy további úton, amit érdemes tovább gondolni, netán utána olvasni. Sebő Ferenc szerteágazó életműve javarészt megtalálható az interneten, lemezboltokban, könyvtárakban, de a Sebő Archívum, e tartalmas élet írott, hangzó és képi lenyomatai nemrég bekerültek a Hagyományok Házába, melyet nem kis munkával tesznek majd a Sebő Ferenc által alapított intézmény munkatársai bárki számára elérhetővé. A tavalyi évben számos koncerten ünnepelte a közönség és a zenészek Sebő Ferenc 75. születésnapját, legutóbb decemberben a Művészetek palotájában, mikorra egy dupla lemezes album is megjelent a Grillus kiadó jóvoltából, eddig kiadatlan felvételekkel, s ez a Sebőzés 50 éve című kiadvány, mai portréműsorunk apropója. Erről választottam zenéinket, elsőnek azt a bizonyos sokat emlegetett Széki lassút, ahol Halmos Béla hegedű játékát Sebő Ferenc még gitáron kíséri, hisz az első időkben még Széki kontrát sem láttak, nemhogy együtt muzsikáltak volna például Ádám István Icsán Prímással, Halmos Béla példaképével és barátjával, csak az eredeti felvételekről próbálták kitalálni, hogy is szólhat, hogyan van behangolva az a bizonyos hangszer, a kontra. De erről is mesél majd mai Jöttöm be jártomba című zenés portréműsorunk vendége, Sebő Ferenc.
Yeah. lányecske, meghallgatna, mit beszéltünk az este. De az anyád olyan vonzott, lányecske, meghallgatna, mit beszéltünk az este.
Amikor készültem a beszélgetésre, arra gondoltam, hogy lesz egy frappáns kérdésem, hogy az életpályában hogy megy párhuzamosan vagy összefonódva a táncház és a vers. De aztán kiderült számomra, hogy teljesen fölösleges ez a kérdés, hiszen nem választható el, nem állítható párhuzamba. Ezek mind egységben kezelendők vagy tekintendő életszakasz részek, hol egyik volt hangsúlyosabb, hol másik. Most a 75. születésnap zárásaként decemberben volt a Műpában egy nagy koncertje a Sebő Együttesnek, és annak kapcsán jelent meg a Sebőzés 50 éve című dupla lemez, ami gyönyörűen végig tekinti az énekelt versek sebőféle életpálya részét.
Elég sokat tanultam én is a műfajról, mert eleinte versekkel kezdtem, tehát semmi szó nem volt némzenéről, és még azt is hittem, hogy hát most én kitaláltam egy új műfajt, mert akárhova mentem vele, mindent azt mondták, hogy hát nézd, a sebőelvtárs, ilyen műfaj nincsen, hát ezt nem tudjuk használni. Tehát a Kimitról is kirúgtak 68-ban, a Rejtelmekkel meg a Hetedikkel mentem, és mondták, hogy hát ilyen állat nincs, nem operett, nem magyar lóta, nem slágerzene. És akkor azt hittem, hogy hát most látszik, feltaláltam valamit, de aztán később megtanultam, hogy dehogy találtam én föl, én csak felújítottam valamit, ami évszázadokon keresztül a költészetnek az egyetlen megszólalási formája volt, az énekelt verset, ami tehát egy történeti műfaj, és amelynek ráadásul az egyetlen túlélője az a népdal. Tehát akik ezzel élnek, azok azt még használják. Ugyanabban a formában, hogy a Balassék annak idején váltják szépen a dallamokat, a különféle szótok számú szövegek egyeztetve. És hát vastagon azt mondom most már mai eszemmel, hogy ez egy régi zenemnek van még túlélője, tehát élő formában is lehetett hallani, ez volt a nagy szerencsénk, mert másképp nem szereztünk volna élményeket róla. És nem csak a dallamok régiek, ahogy hát a Kodály kielemezték ezeket, hanem maga a megszólalás, a műfaj is. Tehát ez régi zene, méghozzá a régi zenének is a populáris vonulata, az, amit az emberek mindennapi életükben használtak. Historikus popzene. Ahogyan egyre többet foglalkoztam vele, kirajzolódott, hogy hát bizony még a mai költők is használják azokat a dalformákat, amire akkoriban énekeltek. Ma már nem énekel rá senki, meg ma már senki semmire nem énekel, de akkor ezek a formák rögzültek, és lehet, hogy a költők már szótagszám kiszámolásokkal, nem tudom, mivel használják, kiki a műveltségének megfelelően, de Vörös Sándor azért keményen meg tudta mondani mindig, hogy ő melyik mintát követi, és hogy annak mi volt a 17. században a szövege, stb.
A dupla album kísérő füzetében például Vörös Sándorral is van egy interjú, Szécsi Margit, Orbán Otto szöveg, Grecsó Krisztián, Tóth Krisztina, tehát a költők úgy tűnik, hogy a 70-es évektől kezdve örültek annak, hogy végre nem olvasni kell ezeket a verseket, hanem dallal együtt rögzülnek, és valljuk be, sokkal könnyebben rögzülnek.
Igen, örültek neki, és nagyon sokat segítettek is nekünk, megmondom őszintén, tehát Vörös is, és Nagy László különösen, meg Szécsi Margit, úgy kicsit egyengedték az utunkat is ezekbe a berkekbe, mert hát azért nem volt egyszerű, lássuk be. De kiderült, hogy ha a formát az ember betartja, és a dalforma mentén szedegeti a verset, mert azért sok más formájú vers is van, tehát nem lehet minden szembe jövő verset megzenésíteni. Ha az ember a dalformát követi, akkor ott nem történhet meg az, hogy levonal a szöveg értékéből. Összejön az az állapot, ami a természetes állapota volt a régebbi századokban a költészetnek, hogy a zene csak hordozza azt a szöveget. És olyannak kell lennie, hogy ne azt kelljen figyelni, hanem a szöveget lehessen figyelni, a népdalok azok ilyenek. Miből látszik például az is, hogy régi zene? Hát abból, hogy a régi zenében még nem volt meg a zenének az a romantikus stílusa, hogy dallamnak ki kellett fejeznie a szöveg tartalmát. Egy Schubert dalnál nem lehet akármire lecserélni. De a népdal, meg az énekelt vers nem fejezi ki a dallam a szöveget, mivel le is váltható. Tehát ha nem jut eszébe ez a dallam, akkor énekelj egy másikat. Csorba bácsi, akivel én sokat beszélgettem, és vettem föl tőle énekeket.
A széki énekes, Csorba János.
Ő egyszer elkezdte nekem énekelni, hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesi. No, János bácsi, ezt honnan szedte? Hát az édesanyjától tanultam. És az édesanyja onnan szedte. Hát tanult az iskolába. De hát a dallam, hát mire hazaért, ráhúzta erre a dallamra. Hát ez így ment a Balassé korába is pontosan. ami benn volt a tarsajban, dallamabban gazdálkodtak, és a szöveget pedig szóltak szám szerint egyeztetni kellett ezekkel a dallamokkal, de semmiféle szó nincs arról, hogy ezek a dallamok kifejeznék a szövegnek a tartalmát. Ezek lecserélhetők, és ezért a romantikus zenének egy csomó eleme nincsen benne. És igazából, amikor mi ezt az egészet elkezdtük, az bántotta a fülünket ezekben a rádiós népzene feldolgozásokban, hogy azok mind a romantikának az eszközeit használták. Piano, forte, indulatok, mind az, ami ebben a régi zenében nincsen. A régi zenében a szöveget kellett középpontba helyezni, és az fejezte ki a mondani valót.
Én a legutóbbi Kovács András Ferenccel készített Árdeli Széptánc című lemezt is nagyon kedvelem, de el tudom képzelni, hogy Vörös Sándorral is valamiféle hasonló együttműködés lehetett. Hát Kovács András Ferenc sziporkázó egyéniség, jókedvű, fürdik ezekben a dalokban, hogy ő néha megszólal és elmondja a saját versét. Vörös Sándor és Nagy László például hogyan dolgozott együtt, ugyanúgy, mint Kovács András Ferenc azzal a boldog gyermeki örömmel?
Igen, hát mind a kettőnek tetszett az, hogy új teret kapnak a verseik, a szövegeik. Tisztában voltak ezzel, hogy ez milyen fontos, milyen jelentősége van. Az együttműködésünk még olyanban is kiterjedt, hogy írtak szövegeket már meglévő dallamra, vagy kisegítettek, mert például Nagy László a Dil Nano Dil Bero kezdetű bolgár dart vittem egyszer neki, hogy szeretném énekelni, és le kéne fordítani, de olyan rossz volt a felvétel, hogy nem értettük a szöveget. Látta, hogy nagyon kepeszkedek utána, na figyelj, azt mondja, írok neked rá valamit. És akkor írta ezt a gyönyörű szerelmes verset, hogy ó, szállj le ide, sólyom. Vörös Sándor például a Macskaindulót közös fellépésünk alkalmával kezembe nyomta, hogy ehhez zene kellene. És én úgy meglepődtem, mert önnek én ez nem volt szokása, soha senkit nem kért meg, hogy zenésítsék meg a verseit, engem se. És olyan buta képet vágtam, hogy úgy érezte, hogy magyarázkodnia kell, és azt mondja, hát mindig azt mondják, hogy én nem írok közéleti verseket, hát most írtam egyet. Na most Sanyika, kurra, kurra, kormos macska, hát ez hol közéleti? Hát a második verszak az olyan békeharcos. És akkor megcsináltam a zenét, elmentem hozzá, és nagyon élvezte, és ha-ha, ez a Koméni Ajatollah indulója. Na, ezt a történetet ezt szoktam is mesélni a koncerteken, mikor a Macskaindulót játszok, és a Halmos Béla még akkor Ércegen beült egyszer egy koncertre, és utána odajött hozzám, hogy te Feri, hát ez nem is így volt. Mondta, Béla, ne csinált. Hát én már rég nem emlékszem, hogy hogy volt, én már csak arra emlékszem, hogy szoktam mesélni. Nem, hát egy közös fellépés volt a rádióval, egy buszba, ott ültél a Sanyika mellett, és cseszegetted, hogy miért nem ír közéleti verseket. Erről elővette egy papírt, leírta ezt a verset, és azt mondta, hogy tessék. Hát non, Béla, ne szórakozz, hát ez jobb történet, mint az enyém. De ha megölnek, sem tudnám megmondani, hogy valójában mi történt, mert nem emlékszem. De hát ilyenek a történetek általában elhalványulnak, vagy átalakulnak.
Brachia candide servizi juvenis tabat per sarum vigui rege beatior
Sebő Ferencet, majd az egyik híres Sebőféle változatát hallották Horácius versének, Bognár Szilvia énekelt a felvételen a Sebő együttessel. Ez a dal is a most megjelent a Sebőzés 50 éve című kiadványról való, s nézzünk néhány életrajzi adatot, mielőtt elindítanám a Sebő Ferenccel készült beszélgetés második részét. Sebő Ferenc klasszikus zenei tanulmányait a Székesfehérvári Zeneiskolában kezdte. 1970-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán. 1989-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi ágazatának zenetudományi szakán is diplomát szerzett. Énekesként és zeneszerzőként 1969-ben mutatkozott be az egyetemi színpadon. 1971-től 73-ig a 25. színház zeneszerzője és előadója volt. Rádió és televízió szereplések, filmek mellett 1973 és 80 között a vegyipari dolgozók szakszervezete Bartók Béla amatőr táncegyüttes zenei vezetője is volt. Bekapcsolódott a népzenekutatásba, a Népművelési Intézet kutatási osztályának előadója lett. Évfolyam társával, Halmos Bélával alapították a Sebő együttest, miután 1968-ban jelentkeztek a Ki mit tudra. Újszerű népzenei feldolgozásai, rádiós és televíziós szerepléseik révén hamarosan ismertek lettek. A Martin György néptánckutatónál hallott eredeti népzenei felvételek hatására azonnal bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt, hanem az, hogy a megismert zenéket eredeti formájukban el is játsszák. Így váltak a hazai, hangszeres népzenei és táncház mozgalom elindítóivá. 1972. május 6-án az első budapesti táncházban is ők játszottak, Éri Péterrel kiegészülve. Ezután nem sokkal indították el a zuglói Kassák klubot, melyben 1973-tól 81-ig tevékenykedett Sebő Ferenc. Ez a kis zuglói klubkönyvtár lett a táncházmozgalom egyik központja, s a hazai mellett hamarosan nemzetközi tekintélyre is szert tett a Kassák klub. A Magyar Televízió zenei osztályán népzenei szerkesztőként, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán népzeneoktatóként is dolgozott Sebő Ferenc. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársaként pedig tudományos kutatói munkát végzett. 1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője volt, az általa alapított Hagyományok Házának szakmai igazgatója. Mai napig a Bartók Rádióban futnak népzenei műsorai, de itt a Dankó Rádióban is hallhatták egy éven keresztül Tudta-e sorozatának előadásait, arról nem is beszélve, hogy éveken át volt Sebő Ferenc a Duna Televízió tehetségkutató műsorának, a Fölszállotta pávának zsűri elnöke. Sebő Ferencet Jöttön bejártomba című zenés portré műsorunk vendégét hallják.
Jó helyen volt, jó időben, jó korban, azzal, hogy ennyire a, hát most már azt kell, hogy mondjam, hogy a történések középpontjában volt. Hogy úgy egyszer csak jöttek a költők, a 25. színház, Berek Kati, a filmek, táncházmozgalom, Martinék, ez valahogy a csillagok együttállása, szerencsés együttállása?
Abszolút, én is így szoktam mesélni, hogy ez egy jó csillagzat volt. Vissza kell pergetni az időt, akkor látjuk, hogy akkor volt egy kis felszabadulás a nagy nyomás alól, akkor már megengedték a fiataloknak, hogy összejöjjenek, és akkor alakult a klubok, emlékezzél vissza, a jazzkluptól kezdve mindenféle. Úgyhogy mi ebbe csak egy alternatíva voltunk tulajdonképpen a táncházzal, de a színház is, a 25. színház, ez egy olyan kezdeményezés volt, több más mellett, amit régen el sem lehetett képzelni. Az én személyes pályafutásomban az volt az érdekes, hogy Berek Kati fölfigyelt rám. Az építész kollégiumban tartott egy József Attila estet, és akkor az osztálytársaim oda lököttek. Művésztél, hallgassa meg ezt az őrültet, ez énekli a József Attilát. Tehát akkor ez nem volt mindennapi dolog. És akkor Kata meghallgatta, hát akkor jó héten szerdán találkozunk az egyetemi színpadon. És már benne voltam a műsorában. És elkezdtük járni az országot, nagy megerkönnyödést váltottunk ki mindenhol, és nagyon tetszett az embereknek. Ők akkor alapították a 25. színházat a Gyurko Lászlóval, és akkor a Kata rögtön rám csapott, hogy zeneszerző, meg betanító, meg nem tudom mi. Első munkám egy kínai opera megzenésítése volt. Szerencsére nem hallottam kínai operát igazit, úgyhogy nem zavart engem a megzenésítésben.
Ez az a bizonyos citerás, kínaias szerzett zene.
Ahogy Muriczka Pester elképzel, igen. Hát a Togó igaztalan halála volt, ez egy ilyen 16. századi szöveg. Azt mondta nekem a Kati, hogy ehhez kellene zene, de minél hamarabb. Mondom, a Kati, nem vagyok zeneszerző. Ne szórakozz, meg tudod ezt csinálni. Akkor a bizalmat kaptam, hogy muszáj volt helyét állni. Törtem a fejemet, hogy hát mivel lehetne ezt eljátszani, mert azt is hozzátette a Bere Kati, hogy azt találsz ki, amit akarsz, de neked kell eljátszani. Na, hogy akkor nem mehetett messzire a fantáziám. És akkoriban hallottam a Claude Flagellnek a kezébe a tekerőlantot. Hú, mondom, hogy ez egy remek hangsz. Ez pont olyan, mint az Ázsiában született volna. Csóri Sándor is így gondolta, amikor beleírta a versébe, de nem így van, mert valójában ez nyugatról érkezett hozzánk, a középkornak a hangszere. De ez a tartott hang és a fölé játszott dallam, ez mindenképpen ilyen régies asszociációkat keltett. És akkor mondtam a Katának, hogy megkaptam a Claude Flagelltől a Bársony bácsi címét, mert ő tudta, én nem tudtam. Hát kéne egy ilyen tekerülant, mert ezzel meg tudnám oldani ezt egyedül, ezt a zenét. Azonnal kocsiba vágtak magat, és téptünk le a Bársony bácsihoz. Így lett nekem tekerülant. Az igaz, hogy nem készült el, mert 3 hét múlva volt a bemutató, és akkor a citerát választottam végül is, mert az már megvolt. Több hónapos munka egy ilyen tekerőt elkészíteni, de lett egy ilyen hangszerem, és gyakorlatilag a Revival népzenei mozgalom ezzel kezdődött, hogy nekem volt egy ilyen hangszerem. Bevittem a színházba, és Zolnai Pál akkor csinálta velünk ezeket a tévés költészet műsorokat. Na, Pali, figyelj meg, milyen jó hangszer szereztem. Meghallgatta. Verikém, ez egy fantasztikus hangszer, de ha véletlenül otthon hagynád, nem baj. Azért én használtam aztán például pont Szécsi Margit verset, meg Vörösnek a ugrótáncát is ezzel játszottuk, szóval beilleszkedett, mint régi zenei hangszer a régi zenébe. Az egy későbbi etap volt, amikor a széki zenét meghallottuk, és ezt le akartuk utánozni valahogy is. Hát én a gitárról áttértem akkor a 3 húros brácsára.
De a lemezen van egy felvétel, amikor még a gitár szól.
Rátettem, olyan sokat meséltem róla, hogy most akkor lehessen már hallani is valahol. Csak nekem nem tetszett az a csörömpölő hang, és akkor megtanultam a brácsázást, a Béla meglovasított egy brácsát a zenekarból, átszereltük, és akkor azon elkezdtem a tanulást. Odáig mentünk, hogy már volt képünk fellépni is vele, és egyszer odajött hozzánk szolid úriember, és bemutatkozott, hogy Bárdos Lajos vagyok. Mondják meg, fiatal emberek, hogy tudták ezt megtanulni? Mi nem hittük el a Lajtának, hogy ez lehetséges. Ebből látszik, hogy hol tartott a zenei közvélemény ezzel kapcsolatban, hogy a Lajta is mennyit dolgozott ezen, hogy a felvételeket elkészítette, hogy ezeket lejegyezte, aprólékos, gondosan ki is adta. Szóval mégis rendelkezésünkre állt, de hogy aztán az asszisztensnője mondta nekem, hogy azért nem robbant ez akkor, mert nem voltak körülötte olyan fiatal emberek, azt mondja Margitka, mint maguk. Tehát nem volt kinek ezt elmondani. Tehát a közeg nem állt össze még akkor. Ez is a szerencsés csillagáláshoz tartozik, hogy ők szegények, mint az őstulok úgy dolgoztak, Bartók is, Kodá is, Lajtáról nem is beszélve, csak csinálták, és én még most is gondolkodom, hogy vajon mit gondolt magából Lajta is, hogy ki fogja ezt eljátszani ebből a kottából. És talán Bárdosnak ez a mondata azért szögetődött a fejembe, hogy ezek szerint csak mondott erről valamit, hogy ezt talán meg kellene tanulni, de nem volt akkor, kinek ezt elmondani. És a Martin Gyuriék azért örültek meg annyira nekünk, tehát a néprajzkutatók, mert ők is ugyanezt a vonalat követték, ezt a nagyon dolgos, nagyon aprólékos kutatói munkát, de várták a visszhangot. Hát ők nem csak azért csinálták, hogy rendszerezhessenek valamit, ahhoz a bélyeggyűjtemény is jó. András vagy Berci el is mondta nekem, egy ilyen hosszabb riportot csináltam vele, és megkérdeztem, hogy na Berci, hát miért mentetek ti Erdélybe? Mi a fenének mentetek oda? Nem lehetett oda utazni, meg mindenféle baj volt. Hát azt mondja, meg Kalos Zoli üzente, hogy gyertek át, mert itt még minden úgy működik, mint régen, ez egy időutazás, itt meg lehet nézni. Azt mondja, ibusz utazással elmentek oda, ráhatározták, hogy ezt lefilmezik, megtanulják, és mindenkinek megtanítják. Hát ez volt a táncház ötlet igazából. Mindenki vetélkedik, hogy kitalálta föl, még én sem állhatok be a sorba, mert ezt a tinkáig találták ki. Ebben az egész munkájukkal. Martin György a tánckutatást is úgy végezte, hogy arra számított, hogy ezt majd meg fogjuk tanulni. És ő meg is tanult az összes táncot, amivel foglalkozott.
Sokszor úgy tudott elkezdeni gyűjteni, hogy na akkor mutassa meg a nadrágos ember, hogy mit tud, és ő megmutatta. Sőt. És András Falvi Bertalannak van az a gyönyörű története, hogy felismerte.
Igen, ezt akartam elmondani. Igen. Kedvenc adatközlője a Mátyás István, kinek nem tudta a csúf nevét, hogy Bondruc, mert úgy hívták a faluba. És amikor már nagyon sok filmét megtanulta, elemezte, akkor úgy döntöttem, most lemegy és megismerkedik vele személyesen. És ott állt a falu közepén, és megkérdezték, hol lakik Mátyás István. Megkérdezték tőle, hogy melyik. Hát miért, hányban? 200. De hát amíg olyan jól tud táncolni, mindegyik jól tud táncolni. Úgyhogy ott állt, most mi legyen, és akkor az jutott eszébe, hogy eltáncolt egy pontot a Mátyás Istvánnak a legényeséből. És abban a pillanatban a Mondrócz itt a sarkon. Tehát rá lehetett ismerni. Ez a történet az azért is gyönyörű, mert az emberek fejével olyasmi él, hogy a népzene tánc mindenki egyformán kollektíven csinál, hát dehogy is. Hiába van egy közös anyag, meg egy nyelvtan, meg egy szókincs, azon mindenki saját magát fejezi ki, és ezt a részét kéne megtanulni.
Most következzen egy részlet a 25. színház előadásából, abból a bizonyos kínai operából, melynek zenéjét Sebő Ferenc szerezte. Énekel Jobba Gabi, aztán egy József Attila vers, a Bánat című, a Sebő együttes előadásában a korai évekből. Sebő Ferencet, az énekelt versek mesterét, zeneszerzőt, népzenekutatót, a Táncház mozgalom egyik elindítóját hallják a Dankó Rádió Jöttömbe jártomba című zenés portré műsorában.
Az építész mi volt a, vagy végzettsége? Mennyiben segítette a pályáját? Építkezett tudatosan?
Én nem szeretek ennek nagy feneket keríteni, mert most már születnek a módszertanok, meg a nem tudom mik. Nem volt módszertanunk, és nem volt építkezés, mit csak hobbiból csináltunk. A gitárt is azért vettük a kezünkbe, mert csajozni akartunk. Ennyi volt az egész módszertan. Ez kimondottan egy privát szórakozás ötlet volt, egyszer megtetszett. És én azt hiszem, hogy itt a lényegnél is vagyunk, mert minden pedagógiában ott kezdődik valami, hogyha van emóció. Ha az a gyerek már tépi az istrángját, hogy ő akar hegedülni, ő akar csellózni, ő akar zongorázni. Ha ez nincsen, akkor hiába erőltetik. Faggattam ezeket az adatközlőimet, persze, hogy hát hogy tanult meg, mitől tanult ki, tanította. Kovács Tibi bácsi például azt mesélte a Nékeléki Prímás, hogy 6 éves korában azt mondja, az apja betette a zenekarba, 2 bottal, az dörgölte egymáshoz, és körbeálltak, és játszottak, és azt hittem, hogy én játszok, mondja. És a végén már majd elepettem, hogy kapjak egy rendes hegedűt. Szóval mi ezt szórakozásból kezdtük, nem számítottunk se arra, hogy világjáró zenekar leszünk, vagy hogy ez, meg az. Ott a kollégiumban játszottuk a csajoknak. Berek Attilából úgy kiszedett engem annak idején. És akkor tapadtak hozzá dolgok. És amikor az eredeti népzenével kezdtünk foglalkozni, olyan sokan álltak mögénk, a FMA táncházba például. Ők is akarták, mert ők nekik is tetszett. Tehát mi a kedvet tudtuk közvetíteni igazából. Hogy egyszerűen már tudomásul kellett venni, és a végén már az oktatáson is kellett gondolkozni, hogy a Kassátnak a nyári táborait átalakítottuk országos tanfolyammal. Amiben aztán a Vitány is beszállt a Népművelés Intézettel, alátolta az infrastruktúrát, és ezzel csak ott álltunk, hogy már országos tanfolyam élén, és már jöttek az erdélyek, és 77-ben Fehérváron már nagyon nagy létszámmal ment. Mert nem volt oktatás, ugye? Ez a műfaj ki volt rekesztve a zene világából, és én nagyon-nagyon szép fejlődési vonalnak tartom azt, hogy mi csak elkezdtük ugyan, de az utódaink és a tanítványaink szépen kibulizták, hogy igenis az akadémián is van most már népzene oktatás. Ez a minimum járt a műfajnak, és a rangját úgy helyre tette.
De hát azért ne szerénykedjen, nyakig benne volt a Zeneakadémia elindításában is, illetve oktatott is a Zeneakadémián. A Hagyományok Háza koncepciójának megálmodója, nem csak kitalálták és elindították ezt az egészet, hanem Sebő Ferenc végigkövette ezt az elmúlt 50 évet.
Hát aki a szemét nyitva tartott, az látta, hogy mi a helyzet. Tehát ez éppen olyan, mint amikor az első táncház után összejöttünk vitatkozni, hogy most kinyissuk az ajtót, vagy ne nyissuk ki, hogy ez legyen egy zárt körű sörözés a 4 együttesnek, vagy pedig ennél több van benne. Ezt például a Martin György látta meg. Ott a lakásán tanácskoztunk erről, és azt a gyerekek, hát ki ne hagyjátok, hát be akarnak jönni az emberek. Hát tudod, milyen nehéz azt elérni különben. Az ő szakmai hozzáértése, meg a világlátása segített minket ahhoz, hogy ja tényleg, hát akkor csináljuk. Azt nem tudtuk előre, hogy aztán ez mennyi munkával fog járni. Tinka azt mondta, hogy hát a zenét is csak úgy lehet megtanulni, hogyha tánccal együtt tanulni. Menjünk el egy együttesbe muzsikálni, és akkor elmentünk a Bartók együttesbe. Heti 3-szor 6-8 órát élőben muzsikáltunk a próbákon. Nézzünk csak körül, hogy melyik együttesbe tudják ezt megcsinálni manapság. Pedig ez életfontosságú volt mindenkinek. A táncosok is így kaptak élményt, hogy mi élőbe játszottunk. És mi is így kaptunk kritikát, hogy mi van, csak ezt a 6 számot tudjátok. Egymást nevelgettük, tanítottuk, és mindig a lehetőségekre rá lehetett ébredni. Hát én csomó mindent észrevettem, tanultam a Tinkától ér sok mindent, hogy igen, igen, akkor most ezt komolyan kell venni. Az amatőröknek megvan az a tulajdonos, hogy szeretnek beleragadni abba a helyzetbe, ami éppen vannak. Ez az oktatás azért egy fontos kérdés volt, és én a Vitányival akkor olyan kapcsolatban voltam, hogy állandóan dorozsoltam neki, hogy ez kéne, meg az kéne. És hát ő egy áldott jó ember volt egyébként, mert azt mondta nekünk az elején, hogy hát ezt már mi is próbáltuk 47-ben, de nekünk nem sikerült. Olyan jó volt azt megélni, hogy ő nem bosszút forralt 40 évig magába, hanem megörült, hogy na, hát ha ezeknek sikerülni fog.
És egy menedék volt az általa vezetett intézet, nagyon-nagyon sok embert oda gyűjtött, akik nagyon komoly munkát végeztek.
Így van. És ezt tudom, hogy nem népszerű dolog manapság hangsúlyozni, de ebben nagyon sok munka van, és nagyon sok embernek a munkája. És amikor ott azon viccelődtünk, hogy hányan adtak már riportot, hogy ők találták fel a táncházat, akkor erre azt mondtam, nem baj, ez a legjobb vonás az egésznek, hogy mindenki a magányra kérzi. Hát ezt akartuk elérni.
A rádió műsorai, a beszélgetései, az előadásai mindig, mint most ez a beszélgetés is, legalábbis fűszerezve vannak történetekkel. Miért tartja azt fontosnak, hogy ezeket a történeteket időről időre elmesélje?
Hangsúlyoztam az előbb az élménynek a fontosságát, és ezzel azokat az élményeket próbálom átadni, amik engem is inspiráltak és értek. Nagyon jó dolog volt azért, hogy Vörösszel ott el tudtunk paterkázni, és mennyi mindent elmesélt ő is. Egymásról is meséltek fantasztikus történeteket, és hát az adott közlőkről is beszéljünk, hogy mi minden történt velük. Arra gondolok, hogy ennek a nemzedéknek, aki ezekkel már nem találkozott, most már van egy szakadék, tehát ez valahogy pótolni kell, hogy ők is ugyanan élményben részesüljenek, mint mi, hogy legyen kedvük csinálni ezt az egészet, mert anélkül nem megy.
Sebő Ferencet hallották, s a tavaly december közepén megjelent a Sebőzés 50 éve című dupla lemezről szóljon két eddig kiadatlan csokonai vers megzenésítése, melynek történetéről majd Sebő Ferenc is mesél.
A várost, ha lehetne, ha engemet Rozáliám nem szeretne, örömmel megválnék tőled, komor város, a menésem Rozijéval lenne páros. De mely édes örömtől kell megfosztatnom, nem lehet édesemmel itt múlatnom. Ha éjszakra lakom már én, ő meg délre, a csókokat raggatnom kell csak levélre. Ó, iszonyú búcsú vétel, mely két igaz szívet vétel. Ó, iszonyú búcsú vétel, mely két igaz szívet vétel. Ha lehetne, ha engemet Rozáliám nem szeretne, összeütném sarkantyúmat, megindulnék, még a város felé háttal sem fordulnék. De egy égő szívet hagyni magánosan, mely kívülem beteg lenne halálosan. Nem engedi a szövetség, a szerelem, mely lángoló tüze által harcol velem. Ó, milyen két szörnyű gond fő, egek, Rozi, ak, melyik győz. Ó, milyen két szörnyű gond fő, egek, Rozi, ak, melyik győz. Életedre sok kaján fő, sok furt agy, irigykedik jó szívedre, nem csoda, poéta vagy. De gyötrődjön a szerencse, szégyenüljön pénz és kincs, szíved irigy, ne rettentse, szitokra ne is tekints. nem állsz porba a főbbeknél, zeng egyebet keserveknél, nagyobb vagy te mindezeknél, azzal, hogy poéta vagy, azzal, hogy poéta vagy.
Az új sebő együttes nevezhetjük új sebő együttesnek? A régihez képest mindenféleképpen új. Már 10-15-20 éve legalább működik. Barvics Iván, a két lány.
Reggel László, Sós Réka, Timár Sára. Ez most már eléggé szépen összeállt, és hát hosszabb idő, mint az összes többi sebő együttes. Ez a sebő együttes, ez onnan származik egyébként, hogy mi a Halmos Bélával általában dugóként futottunk sokáig. Az első táncházban is úgy is vagyunk kiírva a plakát, hogy sebő Halmos dugó. Éri Péter szegény morgottam, akkor, hogy hát az én is ott voltam, én bőgöztem ebbe a dugóba. Hát mondom, Péter, ezt nem mi intéztük így, hanem úgy ragadt a közvéleménybe. És amikor Japánban voltunk, 73-ban, és kicsit kiestünk ebből a forgalomból, közben a rádióban meg Koltai Gergő bejárt, mert akkor ő volt már negyedik tag, intézni a dolgainkat, és ott rászóltak, hogy most már mondjanak, hogy nevet, hogy ez így nem jó, hogy dugó, négyen vagytok. És akkor írt nekünk Japán, hogy hát döntsük már, hogy mi legyen a névnek, ezt le kell adni, mert önben nem adják le a számainkat a rádióban. Úgyhogy ez egy adminisztratív döntés volt, hogy legyen egy nevünk, és akkor hát ebben maradtunk. Ezt javasolták a többiek, hogy sebő együttes legyen, és attól kezdve én ezt megtartottam akkor is, amikor a régi együttesen már szétment, illetve a sebőzés is ide megy vissza, hogy abból az együttesből 4-5 féle műfaj keletkezett. Ugye? Mert lett a Béla, aki maradt az autentikus zenénél, lett a Sebestyén Márti, aki különféle formációkban történeti zenéket hozott elő, lett a Koltai Gergő, aki rockzenekart csinált, én megmaradtam az énekelt versnél. És ez is nagyon jó, mert erre mind szükség van. Akkor is sebő együttesnek hívtam aztán a formációt, amikor már klasszikus zenészekkel dolgoztam. Meg volt egy ilyen korszakom is. Gergely Gyurival, például Maros Évával, gyönyörűen megtanulták ezeket a verseket, és sokáig velük muzsikáltam, rádióba csináltam, rádiójátékokat, és hát rengeteg zenésszel megismerkedtem, és ez is érdekes volt, mert nekem is át kellett gondolni az egészet, hogy olyan zenésznek is meg kell mutatni, vagy meg kell tanítani, aki ezt nem ismeri.
Nagyon fontos volt, bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy a klasszikus zenészekkel elfogadtassuk ezt a műfajt. Hála jó Istennek, közben a régi zene is divatossá vált, korhű hangszereken játszanak, stb. De hát azért volt egy elég erős ellenérzés.
Nagyon is, és ez a nem ismerésből fakadt igazából. Azt gondolták, hogy ez valami alsóbrendű valami. A popzenéhez való hozzáállással volt itt a probléma. Ezt én most mondom a mai tudásommal, hogy ez egy popzene, ez nem szonáta forma. Palackai Prímásnak egy másfél órás időszakra kell beosztani a muzsikát, hogy ne unja a közönsége, és hogy tudjanak rá táncolni. Nem egy 5 perces produkcióra a színpadon. Tehát ezt tudatosan el kell most már választani, ugyanakkor meg, hogy régi zene. Na most az a régi zene mozgalom nagyon sokat segített nekünk, az is egy fontos dolog, mint hogy a beat zene is sokat segített, mert a beat zene is olyan eszközöket használ, ami idegen a romantikától. Erre mondta a Bartók annak idején, hogy a népzenét azért szereti, mert az olyan objektív, olyan kemény. Hát a beat zene is ilyen volt. Ezek mind beleértendők, tehát ezek mind kis hajszál gyökerek, amik ebbe összejöttek, és sokat segítettek nekünk. A régi zenével is ma már nem illik eljátszani úgy egy Mozart művet, mint a Mendelssohn lenne. A népzenének is mindenféle rétegei vannak, mert nem egyfajta a népzene. Ugye van középkori eredeti, van későbbi, 18. századi barokk, aztán jön a romantika legvégén. Ennek mindnek megvan a maga játékstílusa, és azt be kell tartani. Ezektől a paraszt zenészektől, meg a cigányoktól főleg, ezeket meg lehetett tanulni. Nagyon-nagyon fontos zenetörténeti tanulságai vannak ennek az egész Revival mozgalomnak, túl a táncházon, meg az, hogy megint beilleszkedik a hétköznapi életbe, ami egy csodálatos dolog. Igenis, hangzó példákkal tud szolgálni különféle korszakoknak a stílusaira, amit úgy kínlódnak a régi zenészek, mert a kottákból nem lehet ezeket kitalálni. És nekik nincsenek felvételeik, amit lemásoljanak. Egyre több ilyen koncert van most már, hogy eljátsszák a régi zenét a népzenéből megtanult stíluseszközökkel, és mindjárt feltámad és megszólal. Hát a Mikeléki zenét is például sokan próbálták megtanulni. És amikor a Kovács Tibivel Svédországban voltunk, minden koncert után meg akarták venni Hegedűjét, hogy az micsoda egy fantasztikus hangszer. Odaadta nekik, kipróbáltak, és nem szólt a Hegedű. Akkor Tibi bácsi azt mondta, hát gyerekek, a kezemet is vegyétek meg hozzá. És ez az a stílus, amiről beszélek, hogy a régi zenének az a stílusa, ami egy ilyen 18. századi muzsikához illik, ha nem azzal szólaltatod meg, nem szólal meg. És fordítva is igaz. Amikor a Kovács Tibivel kint voltunk Kanadában, Bartokép volt 81-ben, és a Székely Zoltán bácsival találkoztunk, hát a Tibi bácsi csak az érdeket, de mondd már meg neki, hogy mutassa meg a Stradivárit, nem, Tibi bácsi, viselkedjél, úri helyen vagyunk, de addig én nem megyek innen el, amíg... Na, az Zoli bácsi, megtetszik engedni? Hogyne, persze, elővette neki a hegedűt. Hát azt a diadalt el tudod képzelni. terpesz beállt a Tibácsi, Dankóca 9-ből, és meghúzta azt a vonót. Mire leírt a vonón, lehajlott a mosoly, és visszaadta egyet. Hát ezzel meghalnék a sátorba. Mert az meg nem arra való. Ahhoz megint egy másik technika való, amit meg ő nem tud.
A Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth díjas énekest, gitárost, tekerőlantost, dalszerzőt, népzenekutatót és építészmérnököt, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítóját, az énekelt versek újrafelfedezőjét, Sebő Ferencet hallották mai Jöttömbe jártomba című zenés portréműsorunk vendégét. S mivel már alig van néhány perc műsoridőnkből, viszont a beszélgetésből még hátra van egy részlet, egy énekelt verset hallgassunk meg a legutóbbi időkből. Kovács András Ferenc költeményét a Sebő Együttes előadásában, a Sebőzés 50 éve című korongról.
Szegény Catullus, Homér Tibull Horác, Anakreón s a többi bordalba fult borász. Propercius mi vélőn, mi vé Prudentius, bár zengte mindörökkön, hogy fény a Fentius. S hol vannak földi latrok, a vágás Góliás, te áki víghadával, ki vágytól glóriás. Virága, sok pajzán trubadúr, kezök nyomán, ha pendül, örülni tud a húr. Hol Cavalcanti Guido, hol Villon François, ki tudja merre bújt, ó, hová suhant, hová. Hová tűnt Dante, Sappho, Szent Abelard vele? Hová rég volt poéták poros sereglete? Hol vannak fölsorolni, botornyelvem se bírja, és hol van az, ki róluk épp most e verset írja?
Sebő Ferencet hallják, aki februárban ünnepli 76. születésnapját.
Térjünk vissza a Sebő Együtteshez, illetve hát ehhez a Sebőzős dupla albumhoz. Az első lemez a régi idők, és aztán közeledünk szépen a mai naphoz. Kiadatlan felvételek. Honnan vannak ezek? Hát tudom, hogy van egy óriási Sebő archívum, de nem biztos, hogy mindegyik onnan van.
Nem, hát ezek különféle alkalmakkor születtek, és én pont arra láttam itt egy lehetőséget, hogy most akkor ezek ne vesszenek kárba. Grabosz Miklós jóvoltából nekünk egy csomó rádiófelvételünk meg volt a 70-es évek elejéről. Almár Sebestyén Márta is énekelt velünk, meg a Ferencéva, meg a Jobba Gabi, meg egy csomó, akik körülvettek engem, és abból tudtam válogatni. A másik lemezen pedig olyan felvételek vannak, amik kecsegtettek valami lemezfelvétel lehetőséggel, még a stúdiófelvételt is megcsináltuk, aztán elálltak tőle, még se lett belőle. Volt például egy felvétel sorozat, amit a Karinti Gimnázium rendelt meg tőlünk, ilyen példalemeznek az irodalmoktatáshoz, hogy legyen benne János Pannonius, legyen benne Balassi, Berzsenyi, Csokonai, mindenféle. És akkor felvettünk egy csomó zenét, mert akkor ez nekem kézbe volt. És aztán valahogy nem volt mégse pénzük rá, elálltak tőle. A Csokonaiból még összegen volt egy színházi előadás is, rendezett ott egy tempőfői előadást, ahol még írtam új dalokat, és azt is fölvettük. És jöttem nagy boldog a hazam, mondom, Grizzotoni, csináljunk egy Csokonai lemezt, van egy halom marha jó zeném. Jaj, hát nem, éppen most adom ki a Kis Tamásnak a lemezét, az Csokonai. A fene egye, megmondom. és azok is megmaradtak a nyakamon. Na most hát ezek mondhatnám, hogy a fénykorunkban születtek. Éppen akkor muzsikált mindenki a legjobban, és ezekből válogattam össze. Az a furcsa helyzet adódott, hogy emiatt a koncepció miatt tulajdonképpen a lányok kimaradtak a lemezről. Mert ővelük már, ami fontosabb, már fölött, azt már kiadtuk lemezen, tehát ők megvannak. Kellett magyarázkodnom, mert nem figyeltem oda igazából. Egyet azért tehettem volna vele. De hát így alakult, mert mindegyikért fájt a szívem. Tehát a Csokonáiból is volt, hogy 6-8. Ami ráadásul olyan, hogy közben az irodalomkutatás kiderítette már, hogy melyik dallamokra írottak, és azokat is előszedtük, és azokat is beledolgoztam ebbe, úgyhogy ezek elég autentikusak ráadásul, és meg fogod lepődni, hogy mennyire mai zenének hangzik. Táncházi zenénk nyugodtan elmehetne. Olyannyira, hogy például megtaláltam azt a dallamot is, amit én a hetedikhez szoktam használni, közzenének azt a legényes dallamot. Hát az is egy Csokonai versnek a dallama volt, ami majdnem egy az egybe ez a dallam, 18. században ez is sláger volt. Szóval nagyon érdekes, mert az embernek ugye az időhatárok felnyílnak, és közlekedünk a múltba is, mint a jelen lenne. Hát ez talán ennek az irodalomnak is az értéke, hogy régi emberekkel is tudunk tárgyalni, és számba tudjuk venni az ő hagyományokat, és ki tudjuk válogatni azokat a részeket, amiket ma is tudunk használni, és nagyon sok van ezek között ilyen.
Még egy utolsó kérdésem hadd legyen, mert hogy félbe maradt, elkanyarodott a beszélgetés a mostani Sebő együttesről. Berger László, Barvics Iván, mindegyik zseniális muzsikus. Mit hoztak ők újat a csapatba? A két lányról, Tímár Sáráról és Rós Rékáról is, aztán persze ejtsünk szót, akiket zeneakadémistaként ragadott ki.
Az első évfolyamnál is már azt csináltuk, hogy bizonyos tantárgyakból az volt a vizsga, hogy koncertet kellett csinálni, és azokat én fölvettem. Azokat a rádióba le is adtuk annak idején. Erre találtam ki a Fiatalok hangja műsor címet.
A Bartók Rádióban ment ez a sorozat, de ezekből legalábbis részletek elhangzottak a Dankó Rádió tudta-e sorozatában is.
Később kért meg Redis Gábor erre, de hát ott 5 perc volt a műsoridő, és akkor egy-egy darabot kiszedtem ezekből a koncertekből egy kis kommentárral. Szóval ez megint egy jó korszak ilyen szempontból, hogy diákokat is inspirálta a dolog. Nagyon szépen teljesítettek, és most éppen hallgatgattam vissza ezeket, hogy hoppá, hát ezek vállalhatók ráadásul, tehát nem csak ilyen akármilyen felvételek.
Szóval, hogy a lányok így kerültek Tímár Sára és Sós Réka a zenekarba, Barvics Iván és Berger László.
Általában ennek a Revival mozgalomnak a történetével beletartozik, hogy jönnek, mennek a zenészek. Nehéz is végigmesélni mindenkinek a múltját, hogy hány felé fordult meg. Berger Laciék a Nikolával időztek el sokat.
Nikola Parov, Zsarátnok zenekar.
A bolgár származású zenész, és én a Parovval is sokat dolgoztam együtt. Az Államiban voltam felelős vezető, akkor én őt hívtam például zenét csinálni, és új szellemű koreográfai zenét csináltunk.
Hát a Naplegenda.
A Naplegenda, igen, meg a Pannon Fresco, meg egy csomó minden. És akkor nagyon sokat stúdióztunk, dolgoztunk együtt. Én aztán hívogattam őket ide, oda, amoda, amíg volt rá módom, és hát a Laciék nálam maradtak végül is, mert aztán a Parov se fért a bőrébe, és mindig újabb emberekkel próbálkozott, és egyre jobb zenéket csinált. Most a Herszko Ágival dolgozik. Úgyhogy nagyon-nagyon kitűnő embereink vannak, büszkék lehetünk. Mióta ezt a műsort csinálom, és CD-ket ismertetek, hát számot láttam, hogy ha mi akkor úgy tudtunk volna zenélni, hogy ezek most már tudnak, akkor előbbre lennénk egy kicsit. De nagyon-nagyon jó azt látni, hogy zenészek is szép számba vannak, és a drukkereik is, meg a hallgatóságuk is, hát most már 100 000 számra tehetők azok a fiatalok, akik ebben foglalkoznak. Tulajdonképpen most teljesedik be, amit a Kodály mondott, hogy ennek a népzenének szerepe van még mindannyiunk mai életében. Hát ez ilyen egyszerű. Egy énekelni tudó ember az úgy meg tudja magát gyógyítani, úgy meg tud könnyebbülni, hogyha kiénekli magából a örömét, bánatát, akármit, hogy nem kell neki pszichiáterhez járnia. Nem volt régen ennyi bolond ember, mint most. Már nemzedékek vannak, ilyen a Sós Rékáiknak a családja is, hogy ott a szülők is besegítenek, tehát körülveszik a gyerekeket ezzel a dolog, és teljesen természetes módon már fújják a Sós Réka. Úgy lépett föl velünk egy időben, mikor a kislánya még a hátizsákos korszakban volt, hogy nem is vette le magáról, koncerten hátán volt a gyerek, és énekelt. És a gyerek akkor kezdett el ordítani, amikor abba hagytuk az éneklést.